Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: a magyar tőzsde 2025-ös teljesítménye világszinten is kiemelkedő volt, mondta a BÉT tavalyi eredményeit értékelő sajtótájékoztatón a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Erős és versenyképes tőzsde nélkül nincs erős és versenyképes gazdaság, jelentette ki ugyanezen a sajtótájékoztatón a BÉT vezérigazgatója. Tovább csökkent 2025. decemberében az infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint 2025 utolsó hónapjában 3,3% volt a fogyasztói árindex, a 2025-ös éves infláció mértéke pedig 4,4% lett. Az államháztartás központi alrendszere tavaly csaknem 5740 milliárd forintos hiánnyal zárt, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Csak decemberben 1600 milliárd forinttal ugrott meg a deficit. Az elemzői várakozásoknál lényegesen gyengében teljesített a hazai ipar 2025 novemberében. Több mint egy évtized mentesség után ismét felbukkant egy állatbetegség Magyarországon. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! A magyar tőzsde 2025-ös teljesítménye világszinten is kiemelkedő volt, mondta a Budapesti Értéktőzsde tavalyi eredményeit értékelő sajtótájékoztatón a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály hangsúlyozta, a jegybank célja az, hogy levegye az inflációs béklyót a hazai gazdaságról. A tőzsdéhez fantázia és bizalom, a gazdaság sikeres működéséhez pedig stabilitás és bizalom szükséges, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki hozzátette, jó hír, hogy a BÉT-en keresztül 2025-ben is sokan fantáziát láttak a magyar gazdaságban, a hazai cégek pedig bebizonyították, hogy képesek sikeresen működni. Varga Mihályt hallják.
Miben lehet kifejezni ezt a gyors növekedést? Alapvetően abban, hogy milyen hozamot tudtak elérni a befektetők. Amikor több mint 30%-os hozam növekedésről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy azért mindenki csettinthet. Akinek persze ennél magasabb várakozásai voltak, azok kevésbé csettintenek, de a 30% a mai világban egyáltalán nem nevezhető egy szerény hozamnak. Először talán arról néhány mondat, hogy a Budapesti Értéktőzsde továbbra is egy meghatározó szereplője a régió tőzsdeinek. Hogyha itt a régiós tőzsdéket nézem meg, a második legnagyobb tőzsdéről beszélünk. A BUX Index, ahogy erre utaltam, 110.000 szint fölött alakult, ami a magyar gazdaság erősödését is tükrözi. Persze itt egy filozófiai vitát meg lehet nyitni, hogy ez mennyire csak a tőzsdei cégekre igaz, és mennyire a gazdaság teljes szereplői körére. Én azt gondolom, hogy nyilván a kirakatban mindig a legjobbak kerülnek, de a kirakat mögött ott van az a magyar gazdaság is, az a vállalkozói kör is, amelyik ráépül, összekapcsolódik, együttműködik ezekkel a tőzsdei cégekkel.
Varga Mihály elmondta, jelenleg 160 papír forog a BÉT-en, a hazai tőzsde éppen ezért sokkal színesebb, hiszen nem csak a blue chipek, vagyis például a MOL vagy az OTP tartják mozgásban. Az MNB elnöke kiemelte, folytatni fogják a BÉT 50 programot, hogy segítsék az új belépőket, de az is cél, hogy a lakosság is a mostaninál nagyobb arányban vásároljon részvényeket, hangsúlyozta az MNB elnöke.
Mindez azért fontos, mert 24 ezer milliárd forint van a számításaink szerint a magyar háztartásoknál. Ez a 24 ezer milliárd forint áll rendelkezésre készpénzben vagy betétben olyan célokra, amelyek tőzsdei papírok vásárlását is finanszírozhatják. Ugye a magyar lakosság jelenleg a pénzügyi vagyonának a 3%-át viszi csak tőzsdére, van tehát honnan eredményeket elérni. Azon fogunk dolgozni, hogy ez magasabb legyen.
Varga Mihály arra a kérdésre, hogy a január hozhat-e már kamatvágást, azt mondta, a stabilitásból semmit nem adnak fel, adatvezérelt módban működnek, továbbra is legfőbb céljuk az infláció leküzdése és az árstabilitás elérése. Az inflációs béklyót szeretnék levenni a magyar gazdaságról, és azt várják, hogy a fogyasztói árindex tartósan elérje a 3%-os célértéket, összegezte Varga Mihály, a jegybank elnöke. Erős és versenyképes tőzsde nélkül nincs erős és versenyképes gazdaság, jelentette ki ugyanezen a sajtótájékoztatón a BÉT vezérigazgatója. Erős tőkepiac nélkül nem létezik erős gazdaság, a magyar tőkepiac nagyon erős. Ezt mutatja a Bux Index szárnyalása és az a forgalmi adat is, amelyet a hazai tőzsde lebonyolít, mondta Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
A Bux Index tavaly 40%-os rekorderedményt, növekedést ért el, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy kiugró és egyedi eredmény, hanem az elmúlt 3 évben rendre 30% fölötti növekedést tudott produkálni a budapesti értéktőzsde. Ha ezt szeretnénk perspektívába helyezni és összehasonlítani a fejlett nyugati piacokkal, akkor azt látjuk, hogy az S&P Index, ami talán a világon az egyik legmeghatározóbb index, mindössze 17,9%-os növekedést produkált tavaly, tehát a BÉT sokkal nagyobb megtérülést és sokkal nagyobb hozamot tudott biztosítani.
Tóth Tibor kiemelte, ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy a BÉT átlagos növekedése az elmúlt években meghaladta 36%-ot, tavaly pedig születésnapi ajándékként elérték, hogy meglett a 100 000-es Bux Index.
Ez tavaly július 9-én valósult meg, és itt nem állt meg ez a történet. A júliusi 100 000-es Bux Index évvégére már 110 000 volt, idén évelején pedig már a 115 000-es szintet is meghaladta. Ha visszatekintünk, hogy mit is jelent egy 100 000-es Bux Index, akkor azt látjuk, hogy 91-ben 1000-es értékről indult ez a mutató.
A vezérigazgató hangsúlyozta, a Bux mellett a kis- és középvállalatok teljesítményét bemutató Bumix Index is jól teljesített. Az átlagos napi forgalom pedig tavaly meghaladta a 18 milliárd forintot, ami 50%-os növekedés az előző évhez képest. Tovább csökkent 2025. decemberében az infláció Magyarországon. A KSH közlése szerint 2025 utolsó hónapjában 3,3% volt a fogyasztói árindex, az éves átlagos infláció mértéke pedig 4,4% lett 2025-ben. A portfólió vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, 2026 második fele hozhat meglepetéseket az infláció alakulásában, amennyiben megtörténik az árkorlátozások kivezetése. Madár Istvánt kérdeztem.
3,3% volt decemberben az egy évre visszatekintő drágulás. Ezzel zárult tulajdonképpen a 2025-ös év, vagyis 2025 folyamán 3,3%-os volt az árszínvonal emelkedés. Ennyire volt drágább az élet átlagosan az év végén, az év elejéhez képest. Ez a 3,3%-os mutató egyébként a novemberi 3,8%-ról süllyedt lejjebb, vagyis egy érdemi dezinflációt láthattunk decemberben, ami egyébként egyáltalán nem volt meglepetés, hiszen pontosan ezt a 3,3%-ot várták az elemzők.
Milyen okai voltak annak, hogy az infláció az év végén jelentősen mérséklődött?
Alapvetően az év közepétől kezdve jóval kedvezőbb inflációs környezetbe került a magyar gazdaság, és ezek szép lassan átgyűrűztek az árakba valóban, és azt láthatjuk, hogy az áremelkedés az igazából havi alapon már tulajdonképpen júliustól megállt Magyarországon. Azóta ilyen 0,1 meg 0-as havi árindex láthatunk, tehát ennyivel változtak az átlagos árak hónaptól hónapra, és ez ugye szép lassan azért, ahogy az év elejé meg a 24 végi nagy áremelkedések kiestek a mutatóból, ezek érvényesültek az éves alapú árindexben. És ez azt jelenti, hogy tételesen nézve nagyon kedvezően alakult például novemberről decemberre is, ez az üzemanyag árak alakulása, a forint árfolyamának erősödése, ami szép lassan azért kihat az importárakra, az élelmiszer árciklus megfordulása, ez egy nagyon fontos hatás volt, hiszen az év elején ebből egy jelentős ársok képződött a magyar gazdaságban, illetve bizonyára a gyenge konjunktúrának is köszönhető, hogy az árazási kedv, az átárazási kedv az visszafogott volt az év második felében, és ahogy említettem, ez a 2024 végi magas bázis, amikor a forint akkori gyengülése miatt megindult egy áremelkedési hullám, ez az, ami igazából a bázis hatás miatt még tovább tudja látványosan csökkenteni ezt az árindexet, így alakult ki az, hogy az év közepén tulajdonképpen olyan 4,5% körül stagnálgató inflációból így végül év végén 3,3% lett.
Az élelmiszeripari árciklus megfordulásának volt hatása az élelmiszerárakra?
Ott most már egy nagyon jelentős dezinflációt látunk. Hangsúlyozunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek az élelmiszerek, csak hogy nem drágultak tovább, ugye az infláció ezt méri. De egyébként havi alapon a KSH szerint novemberről decemberre kismértékű 0,2%-os árcsökkenés volt jellemző. Itt ugye drágult például még tovább a tojás vagy a gyümölcs zöldség lé, de emellett például a vaj, a sajt, a sertéshús vagy a tej vagy az étolaj ára az olcsóbb lett novemberről decemberre. Ennek átlagából alakult ki ez a 0,2%-os áresés, ami azt jelenti, hogy az éves változás, tehát az éves drágulás az 2,6%-ra mérséklődött. Ez azt jelenti, hogy azért most már érdemben visszaesett ez a mutató, hiszen azért ez ilyen 7% körüli értékeket kacolgatott még 24-25 folyamán. Vagyis itt látható az, hogy valóban az, hogy a világpiaci árak is kedvezően alakultak, az azért szép lassan átütött ide. Azt azért tegyük hozzá, hogy azért ez a 2,6%-os éves változás annyiban azért természetesen csalóka, hogy ebben benne van az idén március-áprilisban az árstatisztikában érvényesülő ár és top bevezetés hatása, ami a becsések szerint akár ilyen 1%-ponttal is mérsékelheti ezt az inflációs mutatót, tehát enélkül azért ez még magasabb lenne, de a boltokban ez természetesen érvényesül, csak hogyha az inflációt önmagában figyeljük, és azt, hogy milyen árnyomás lehet jellemző a magyar gazdaságra, akkor érdemes figyelembe venni, hogy ezt azért egyelőre egy ár és top intézkedés azért lefolytja.
Az év további hónapjai mit hozhatnak az infláció alakulása szempontjából? Ugye az egyelőre nem valószínű, hogy az ár és topokat a közeljövőben kivezetik, de mi történik, hogyha erre majd sor kerül mondjuk az év második felében?
Ugye előtte még azért az év első hónapjairól érdemes egy pár szót ejteni, hiszen az év elején még érvényesül az a november-decemberben látott hatás, hogy a 24-25 fordulójának óriási ársokja az kipörög a 12 havi árindexből, ezért azt gondoljuk, hogy februárra az infláció szinte biztosan 3% alá kerül, ha nem így történik, az óriási csalódás lenne, de ha visszafogottak maradnak a piaci átárazások, akár 2%-hoz is közelebb kerülhet az inflációs mutató, és ezután jön tulajdonképpen egy lehúzó hatás, hiszen tavaly, ahogy említettem, március-áprilisban érvényesült az élelmiszer árérstop, amikor ez kiesik a bázisba, pontosabban beesik ugye a viszonyítási alapba az árérstop hatására kialakuló alacsonyabb élelmiszerár, akkor fog újra 3% fölé emelkedni az inflációs mutató. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi decemberi előrejelzésében egyébként úgy kalkulált, hogy éves átlagban az idén 3,2%-os lehet majd az inflációs mutató. Ez úgy fog kialakulni, hogy az év elején inkább a kettessel kezdődő számokat láthatunk, és az év második felében viszont a 4%-hoz közelebbi, tehát a hivatalos 3%-os inflációs cél fölött alakul egy kicsivel majd az inflációs mutató. De tegyük hozzá, hogy a jegybank az azzal számol, hogy ezt az árérstopot ezt kivezeti majd a kormányzat. Ugye ez egy technikai feltevés a részükről egyszerűen a jogszabályokból fakadóan, de egyelőre ezzel kapcsolatban azért óriási a bizonytalanság. Ahogy ön is említette, erre azért valószínűleg az év második felében kerül sor legkorábban, és az sem biztos, hogy sor kerül rá, hiszen már fölmerültek olyan vélemények is, hogy például Romániához hasonlóan állandósítani kellene ezt az eszközt a magyar árak kordában tartására, akkor viszont nagyon sok fog múlni azon, hogy ez pontosan milyen formában és milyen mértékben teszi meg majd a gazdaságpolitika, ráadásul természetesen addig még egy választás is jön, tehát egyelőre még a második fél év kormányzatának színezetesen ismertem, hogy a gazdaságpolitikai döntések.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Az államháztartás központi arrendszere tavaly csaknem 5740 milliárd forintos hiánnyal zárt, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Portfólió elemzője azt mondta, ez nem csak az eredetileg tervezett hiány célt haladja meg jelentősen, hanem a novemberben módosított előirányzatot is. Hornyák Józseffel beszélgettem.
A tavalyi évben majdnem 5740 milliárd forint volt a költségvetésnek a hiánya, egészen pontosan 5739 milliárd forintos deficittel zárt Magyarország. Alapvetően az évnek az utolsó hónapja hozott kifejezetten magas költségvetési hiányt. Decemberben egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés, Csak egyetlen olyan év volt az elmúlt 20 évben, amikor ennél nagyobb hiányt láttunk decemberben, ez pedig a Covid időszaka volt, a 2020-as esztendő, de a megelőző néhány évben mindig alacsonyabb volt a költségvetésnek a hiánya az év utolsó hónapjában, és ebből fakadt az, hogy alapvetően meghaladta a várakozásokat a költségvetési hiány a tavalyi évre vonatkozóan.
Azt lehet tudni, hogy decemberben mi okozta ezt a csak nem 1700 milliárdos deficitet?
Alapvetően a Nemzetgazdasági Minisztérium az év egészéről adott ki egyenlőre tájékoztatást, tehát közvetlenül a decemberi adatról nem, de azt lehet tudni, hogy az év egészében a kamatkiadások azok kifejezetten magasak voltak, megközelítették a 4200 milliárd forintot. Ez sokkal magasabb, mint a 2024-es kamatkiadás volt, de jelentősen emelkedett a nyugdíjakra, nyugellátásokra, állami közlekedésre, közüzemi szolgáltatásokra fordított összeg is. Tehát alapvetően ezek a tényezők okozták a magas költségvetési hiányt, illetve a gazdasági tárca közlése szerint még az is, hogy az Európai Uniótól számítottak 250 milliárd forintra, de ezt nem utalták át decemberben Magyarországnak, és ez is növelte még a tavalyi költségvetési hiányt, és a minisztérium arra számít, hogy januárban beérkezik ez az összeg.
Mindezek adatok függvényében mennyire lesz tartható a többszörösen módosított költségvetési hiány cél, és az az államadósság szint, GDP arányos államadósság szint, amelyet bejelentett még 2025-ben Nagy Márton?
Most igen, azt már lehetett látni azért a magas költségvetési hiányadatokból, és azt is, hogy többször módosították a költségvetési hiánynak a tervezetét, hogy az idei év az nem az államadósságnak a csökkenéséről fog alapvetően szólni Magyarországon. Ugye emlékezetes, hogy a tavalyi évet 4122 milliárd forintos költségvetési deficittel tervezte a kormányzat, és a hiány az 1600 milliárd forinttal magasabb lett annál, mint amit eredetileg terveztek. Persze aztán évközben többször módosították ezt, és most úgy tűnik a kormányzatnak a kalkuláció alapján, hogy a GDP arányos költségvetési hiány az 4,9%-os lett a tavalyi évre vonatkozólag. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az államadósság az nem tudott csökkenni, sőt növekedett is a GDP arányos államadósság, 74,6% környéke lehet a kormányzati jelzések alapján. Ugye egy évvel korábban még 73,5%-os volt az államadósság, de már akkor is emelkedésről beszéltünk, tehát ez a második egymást követő év, hogy emelkedik az államadósság ráta, és a 2025-ös esztendő a 4 éve a legmagasabb államadósságot hozta magával.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Az elemzői várakozásoknál lényegesen gyengébben teljesített a hazai ipar 2025 novemberében. Az ágazat teljesítménye 8,5%-kal maradt el a 2021-es év átlagától, mondta az Inforádiónak a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy csalódást keltő a novemberi ipari adat. 2%-os visszaesés történt havi alapon, és 5,4%-os éves alapon. Arra azért számítani lehetett, hogy lesz havi alapon egy minimális csökkenés, hiszen az előző havi adatok jól sikerültek, ott pozitív volt az érték, egy ilyen hullámvasút előfordulhat, viszont azért a 2%-os visszaesés az mindenképpen meghaladja a várakozásokat. Az is igaz ugyanakkor, hogy a termékkülkereskedelmi adat már ismert volt, tehát az alapján már lehetett számítani arra, hogy nem annyira pozitív az ipari adat.
Milyen okok állnak a háttérben? Ugye szokták azt mondani, hogy a külső konjunktúra sem kedvező, az ipar teljesítménye. Ugyanakkor, hogyha mondjuk egy éves visszatekintésben nézzük már, akkor meglehetősen gyenge képet mutatott.
Így van, 8,5%-kal vagyunk a 2021-es átlagos termelés alatt, tehát van egy lefelé menő trend, annak ellenére, hogy számtalan beruházás van, kormányzati támogatások ömlenek az ágazatba. Vannak egyaránt külső okok és belső okok. A külső okok a jól ismert alacsony külső kereslet, itt gondolhatunk a német gazdaságra, bár pont ugye a német ipari adat nem lett ennyire rossz, ott már van egy minimális 0,8%-os növekedés havi és éves alapon is, hát reméljük, hogy ez előbb-utóbb megérkezik ide is. A belső okok között kiemelném a magas energiaárakat, illetve kiemelném azt, hogy azért olyan kulcságazataink vannak, járműgyártás, akkumulátorgyártás, amely kulcságazatok közben szenvednek, tehát hiába ment ide nagyon sok beruházás, ezeknek a teljesítménye nem tud növekedni.
Milyen hatással van a mostani, tehát a novemberi, a 2025-ös novemberi gyenge ipari adat arra, hogy miként teljesít az év utolsó negyedévében a gazdaság, vagy az egész évet tekintve, ugye egy minimális 0,5%-os növekedést már a legtöbb elemző.
Így van, azért az iparnak van egy jelentős súlya a gazdaságban, ha nem is akkora, mint a szolgáltatásoké, de így nagyjából valamivel kevesebb, mint a hozzáadott értéknek a negyedét adja, tehát azért egy jelentős ágazatról beszélhetünk. Hogyha ennyire kedvezőtlen adatok jönnek, az mindenképpen látszani fog a GDP-ben is, tehát a mai adat az nem jó hír a negyedik negyedéves teljesítmény szempontjából sem. Nyilván most éves szinten arról beszélünk, hogy 0,3, 0,4 vagy 0,5% lesz a növekedés, tehát itt azért 1-2 tizedet módosíthat ez a kedvezőtlen ipari trend. Ugye még van egy decemberünk, de általában egyébként a december ugye nem egy olyan fontos hónap az ipar szempontjából, ünnepek vannak, szabadság vannak, leállások vannak, tehát az már egy fél hónap gyakorlatilag.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Több mint egy évtized mentesség után ismét felbukkant egy állatbetegség Magyarországon. Az úgynevezett Aujeszki betegség vírusát egy Somogy megyei sertéstelepen mutatták ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. A vírus az emberekre nem, de más állatokra, köztük a kutyákra, vagy a macskákra és egyéb haszonállatokra veszélyes lehet, de ezek az állatok elvileg nem juthatnak be a zárt sertéstelepekre, mondta az Inforádiónak az országos főállatorvos, a Nébih elnöke. Nemes Imrét kérdeztem.
A Somogy megyei Somogyszobon sertésállományában megjelent fertőző állatbetegség az Aujeszki betegség nevet viseli. Ezt az egyik legnagyobb magyar állatorvosról nevezték el. Korábban egyébként álveszettségnek nevezték, mert a veszettséghez hasonló tüneteket produkál ez a betegség. Gyakorlatilag fiatal malacokban idegrendszeri tüneteket, lázas megbetegedést okoz, ami leggyakrabban elhullással párosul a sertésállományokban, illetve ami nagyon jellemző, hogy a kocák azok elvetélnek. Idősebb sertésekben pedig influenza szerű tünetek, tehát légzőszervi tüneteket mutat a betegség. Nagyon fontos kiemelni, hogy emberre teljesen veszélytelen. A sertéseken kívül fogékony a betegségre kutya, macska, szarvasmarha is, ráadásul ezekben az állatfajokban szinte mindig halállal végződik.
Mennyire gyakori ez a vírus? Legutóbb mikor mutatták ki Magyarországon?
Ez a vírus régen nagyon gyakori volt. 1994-ben, 95-ben kezdődött egy országos mentesítési kampány, ami 2006-ra be is fejeződött. 2015-ben pedig az Állategészségügyi Világszervezet és az Európai Unió is hivatalosan elfogadta Magyarország mentességét.
Mi lehet az oka annak, hogy most viszont felbukkant ez a vírus?
Ezt a jelenlegi járványügyi nyomozásnak a célja felderíteni, hogy kerülhetett be az Aujeszki vírus erre a zárt sertéstelepre, és legfőképpen, hogy honnan. Európa legnagyobb sertésállományai, legtöbb országa ugyanúgy, mint Magyarország mentes ettől a fertőző betegségtől, de a környezetünkben azért előfordul Romániában is, Szerbiában is.
Milyen intézkedések elrendelésére van szükség a vírus felbukkanása miatt ezen a sertés tartó telepen?
Nincs más lehetőségünk, mint hogy felszámoljuk ezeket a fertőzött állományokat. A kontaktgazdaságoknak a felkutatása kapcsán ma azt tudom elmondani, hogy jelenlegi tudásunk szerint még 3 sertéstelep fertőzött. Ez azt jelenti, hogy a somogyi szobi tenyésztelep Ről szállítottak kísértéseket hízlalásra ezekre a telepekre, és ezek közül találtunk már több fertőzöttet. Ezeket az állományokat fel kell számolni, ezeken helyi zálat került elrendelésre.
Szükség van esetleg arra, ami más állatbetegségeknél, hogyha megjelenik állattartó telepen, hogy védőkörzeteket jelöljenek ki, vagy korlátozzák az érintett telepeken a mozgást mindkét irányba?
Az Zawiecki vírusnak jellemzője az, hogy csak állat-állat találkozással tud terjedni, esetleg fertőzött sertéshússal, illetve tud levegőben is terjedni, de csak bent a sertéstelepen belül. A szabályok szerint ezen terep körül egy 2 kilométeres körzetben lévő esetleges sertéstelepeknél kellene vizsgálatot végezni, de ilyen sertéstartó ott azon a környéken nincsen. Nagyon fontos, hogy ezek a fertőzött sertéstelepek ezek teljesen zárt technológiával működnek, és így akár a kóbor kutyák, macskák telepekre bejutása sem lehetséges.
Nemes Imre országos főállatorvost, a NIBIH elnökét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.